A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elől még lesznek helyek, meg úgy látom a karzaton is van. Mindig készültem elmondani a templomba, hadd tegyem ezt meg most az Isten tisztelet kezdetén, hogy a templomban megpróbálunk olyan légkört biztosítani, hogy ez kényelmes legyen mindenkinek, de akkor mindenkinek meg kell találni a maga helyét is benne. Valahol annak a hűvösebb levegőnek, amit szeretnénk ilyenkor beáramoltatni, be kell érkeznie ide. Itt a templom első terében mindig kellemesebb az idő, ez nem miattam van, nem magamnak kértem így, de itt jobban jár a levegő. Aki úgy érzi, hogy légszomja van, nyugodtan jöjjön ide előre, itt foglaljon helyet. Aki fázós, de jó a lába, az a karzaton üljön le, ott mindig meleg van. És a hátsó részben is a karzat alatt ott megreked a levegő, tehát ott nem tudjuk biztosítani azt, hogy jobban járjon. Kérem, hogy mindenki döntse el, hogy melyiket venné igénybe, és próbáljunk úgy leülni. Ebben a nyári időszakban talán egy kicsit kevesebben is vagyunk, és még lehet válogatni. Az év többi időszakában talán kevésbé. Az Isten tiszteletünket a 488. dicséretünkkel kezdjük el. A 488. dicséretünkből pedig az összes, mind a négy verset énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten igére figyeljünk, ahogy megszólít bennünket a Márk evangéliumából. Bibliaolvasó vezérfonalunk a 12. fejezetből erre a mai vasárnapra, a 18. verstől jelöli meg az igeszakaszt a 27. versig. Tehát a Márk evangéliumának 12. részéből, a 18-tól 27-ig terjedő versekből olvasom. Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt mondta nekik, vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadnak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki is Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene, és Jákobnak istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkéval Istenünk, azt vallottuk az énekszóban, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. Háromszor szent a te neved, amely azt jelenti, hogy sosem tudunk megfejteni téged, sosem látjuk át a titkaidat. Egy olyan egész különös világ az, amely körülvesz téged, és amiben szeretnél bevonni bennünket, ahol tényleg mi csak tapogatózunk, csak sejtéseink vannak. És mégis ez a világ vonz minket, mert abból jövünk, amit ismerünk, amit nagyon is jól ismerünk, amiben nagyon jól tudjuk, hogy milyen szükségek vannak, milyen kihívások, milyen akadályok, és hogy az életünk tele van a túlontúl ismert dolgokkal is. Amikor belépünk ennek a háznak az ajtaján, akkor valahogy így szeretnénk belépni abba a világba is, ami a tied, amit a hatalmad alatt tartasz, amiről azt ígérted, hogy abban minden lehetséges, mert az belőled fakad, tőled jön. Így hoztuk el most is a magunk életét, minden gondolatával, érzésével, próbatételével és örömével. Annyi mindent tudunk önmagunkról, annyi mindent tudunk erről a világról, és szeretnénk ebből most átmenekülni te hozzád. Abba a világba, amiről kevesebbet sejtünk, de amiről nagyon jól tudjuk, hogy benne a te akaratod azt hozza, amire szükségünk van. Így kérjük most is a szükséges igét, az eligazítással, bátorítással, intéssel együtt, hogy nevelj bennünket, hogy igazgass bennünket. Így szeretnénk ma közelebb lépni feléd, közelebb kerülni te hozzád, add ehhez a te szent lelkednek közösségét és ajándékát. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 77. Zsoltárunkkal. A 77. Zsoltárunknak az első versét énekeljük, mert így kezdődik, az Istenhez az én szómat.
Oh,
Márk evangéliumának elhangzott szakaszából, a 12. fejezetből alapigénket olvasom a 27. versből. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez a felolvasott szakasz egy nagyon konkrét témával foglalkozik, és az alapíge alapján én mégsem csupán erre a témára szeretnék kitérni, hiszen ez a szakasz, ez valaminek a folytatása. Jézust egymás után érik a vádak, ahogy a tanításai egymás után elhangoznak, jönnek az ellenfelek, és mindegyik bele akar kötni abba, amit ő maga nem tud elképzelni, nem tud hinni, nem tud vallani. És így ezek a támadások egyre inkább sűrűsödnek, aztán végül ez vezet Jézusnak a keresztre feszítéséhez. Ebben a pár fejezetben, amit Márk evangéliumában van, már Jézushoz jöttek a főpapok és az írástudók, és számon kérték, hogy milyen hatalommal tanítasz, milyen hatalommal teszed a csodákat, ki adott neked erre engedélyt. Jártál az egyházi vezetőknél, és kaptál papírt arról, hogy prédikálhatsz. Jártál az egyházi vezetőknél, és felhatalmazást kaptál arra, hogy az Isten nevébe tanítsál? És akkor Jézus nagyon ügyesen válaszol ezeknek az embereknek a maga kísértő gondolataiba, és megkérdezi, hogy még mielőtt elmondanám, hogy milyen felhatalmazásom van nekem, először szeretném megtudni, hogy igazából ti mit szeretnétek. Az életetekkel kezdeni, mi az, amit hivatásnak gondoltok, ti hogyan akarjátok az embereket vezetni, én ebbe a sorba kell beálljak, vagy mondhatok valami egészen mást, ami az embereknek fontosabb ettől, ami nem vallási keret, ami nem egyszerűen törvénytanítás, hanem maga az életnek a beszéde. Amikor elhallgatnak a főpapok és az írástudók, akkor jönnek a farizeusok, egy ilyen vallásos vezető rétegnek a tagjai szintén, egy irányzat, amely igen keményen veszi a törvény tanításait, de összeálltak ők már a Heródes pártiakkal is, akik szeretik a politikai kapcsolatba is beletenni önmagukat, mert onnan sok mindent lehet nyerni. A vallás és a politika sokszor összekavarodik az emberek életében, fejében, nem is mindig tudjuk tisztán elválasztani, de ők kifejezetten erre mennek, hogy ebből is hasznot lehessen húzni, és azt kérdezik Jézustól, hogy szabad-e adót fizetni egy elnyomó hatalomnak, a császárnak. És Jézus olyan szépen válaszol, felmutatva a dénárt, és azt mondja, hogy miért, kinek a képe van ezen. Ha valamit elvettél a világtól, add vissza neki, mert az a világé. Ha viszont valamit Istentől kaptál, akkor Istennek tartozol. Ne felejtsd el, hogy mivel tartozol Istennek. Tőle van az életed, tőle van mindaz, amivel felruházott téged. Istennek tartozol tisztelettel és hálaadással és imádattal, senki másnak. És most megjelennek a szadduceusok. Ez is egy ilyen különös név, egy másik vallásos irányzat. Ők nem hisznek a túlvilágba, sem az angyalokba, sem abba, hogy bármilyen túlvilági lét lenne. Ők az Istennel való kapcsolatot is csak erre a világra korlátozzák, és jönnek egy ilyen kitekert, egy nyakatekert példával, hogy ők is számon kérjék Jézust, hogy ő miért beszél a feltámadásról, miért beszél életről, miért beszél az Isten országáról, hiszen ezek nem valós dolgok. És Jézus megfelel erre is, és én most ebből az igéből kiindulva szeretném elmondani, hogy mennyi minden van bennünk is, amit nem értünk mi az Istennel kapcsolatosan, és olyan számon kérően tudjuk feltenni a kérdéseinket, pont ezekből kiindulva. Itt ezek az emberek Jézust le akarták járatni, nevetségessé tenni a tanítással. Benne van ebben a példában is ez az irónia, hogy heten vesznek valakit feleségül. És aztán minden meghalnak, és aztán ott osztozkodnak egymáson a mennyországba. És Jézus ezen az egészen átlát, és valami egész több másról és többről akar tanítást adni. De még mielőtt erre rátérnék, azért elmondom, hogy a kereszténységünk mindig ki van téve ennek, és a hívő ember is. A világból állandóan jönnek ezek a fura kérdések, amelyekben mindig az van, hogy na ezt magyarázd meg nekem, na ez hogy van az Istennél akkor, na akkor ezt mondd meg, és beleesünk abba a csapdába, hogy minthogyha Istent nekünk igazolnunk kéne, mintha meg kéne magyarázni az Isten bizonyítványát, hogy mit miért tesz. És ebben nem szabad belemenni. életidegen kérdések ezek. És Isten azt mondja, hogy ő viszont az élők istene. Nem a holtaké, nem a holtbetűjé, nem az olyan furmányos és furmányosan feltett tudományos kérdéseké, amiket az ember úgyse tud megválaszolni. Miért engedi az Isten? Ugye ez a klasszikus, a legelső talán. Hogy legyenek nyomorúságok, hogy legyenek bajok, hogy olyan helyzeteket látunk az életben, ahol tényleg kiszolgáltatottá válnak, ártatlannak, emberileg ártatlannak, megítélt más emberek. Miért van az, hogy valaki elveszti a szüleit, miért van az, hogy betegen születik, miért van az, hogy az Isten nem visel gondot az övéire, talán még arra sem, aki olyan hithű módon él és imádkozik, és akkor mi akarunk magyarázatot adni. Vagy sokszor előjön az is, hogy most az Isten tényleg mindent előre elgondol, és megyünk egy úton, amit ő végig tervezett, vagy végül van szabad akarat, vagy nincs szabad akarat, dönthetek élethelyzetekben, nem dönthetek élethelyzetekben, akkor bedobjuk ezt a nagy kifejezést, hogy az eleve elrendelés, akkor a fele társasága hívők közül kiakad rajta, hogy ilyen nem lehet, mert az Isten mégiscsak adott szabadságot. Jól elvitatkozunk rajta. Aztán utána honnan van a rossz? Hát az Isten jó. Hát miért engedte meg, hogy kígyó legyen? Honnan jön az a kígyó? Honnan van maga a sátán? Milyen hatalommal bír? Isten most ezt legyőzte, nem győzte? Miért ad neki ki embereket? Miért van az, hogy Jób könyvében azt olvassuk, hogy nézd, dicsekszik Isten egy hívő emberre, azt mondja, na ezt az embert próbáld meg, mert ez aztán megáll mellettem. És akkor mi nem értjük ezeket az élethelyzeteket. Vagy aztán azon is el szoktunk gondolkozni, hogy milyen kategóriába soroljuk az életünk eseményeit. Ez egy próbatétel? Isten adta, edzeni akar által? Vagy kísértés? Maga az ördög hozta? Ugyanaz a nyomorúság, ugyanúgy valahogy kezdeni kell vele valamit, de mi akarunk tudni egy választ. És tudunk hozni példákat, mi is, legalább ilyen példákat, mint amit ezek hoznak fel, amik nem annyira életszerűek. Amikor az élet dolgaival kellene foglalkozni, amikor nem indokokat kellene keresni, hanem egy-egy élethelyzetben rátalálni Istenre, és megkérdezni, hogy Uram, mit akarsz most, hogy mit tegyek én, hogy viseljem el, hogy tanuljak meg még jobban kötődni hozzád. Akkor mi a felelősséget hárítjuk, hogy feldobjuk a nagy kérdéseket, hogy na erre adj magyarázatot. Mintha ezek a válaszok megoldanák az életünket. Most nem mindegy, hogy próbatétel vagy kísértés. Úgy is meg kell állni benne. Úgy is nem a magad erejéből fogsz megállni, csak az Isten segítségül hívásával. Most lehet a fogalmakon lovagolni, de az élethelyzetet az oldja meg, hogy én mennyire tudok Istenre hagyatkozni benne. Vajon jobban fog működni az emberi élet kapcsolata, vagy kapcsolatrendszere, ha én megtudom, hogy a mennyországban hogy is leszek a többiekkel, hogy mit kezdek ott a testvéremmel, vagy a családtagjaimmal, vagy a gyermekeimmel, vagy a három férjemmel, vagy a héttel, vagy a nyolccal, ki tudja, hogy mennyi? Akkor majd felelősebben fogom élni az életemet, ha Jézus erre azt mondja, hogy vigyázz, csak egyet lehet választani, mert azzal ott is össze leszel kötve. De ezek annyira emberi gondolatok, semmi értelme nincsen. Ez nem segít abban, hogy mi felelősebbek legyünk azért, amit teszünk, amit élünk, amit mondunk. Ezek a válaszok abszurd dolgok. A szadduceusok oda mennek Jézushoz, elmondják a maguk kicsinyes gondolkodása szerint, hogy ez lehetetlen, hogy a mennyországban ott még történjék valami, és erre Jézus azt mondja, hogy az a baj veletek, hogy nem ismeritek se az írásokat, és nem ismeritek az Isten hatalmát sem. Ezért totálisan tévelyektek. És ez a második gondolat, amit érdemes megszívlelni, hogy mennyire ismerem az írásokat, és mennyire ismerem az Isten hatalmát. Olyan nagy ajándék, hogy az embernek Bibliája van, de ne gondolja senki azt, hogy ezt végigolvassa, végigtanulmányozza, kijegyzeteli, akkor ő már fogja ismerni az írásokat. Az írásokat az Isten szent lelke magyarázza az embernek, és anélkül értelmetlenné válik, vagy nem lehet megérteni belőle az üzeneteket. És ott is állandóan a magunk gondolata szerint csavarjuk a mondatokat, mert azt akarjuk kihallani belőle, amire éppen szükségünk van. Hadd mondjam így, és lehet, hogy erős a kifejezés, kontár biblia magyarázók vagyunk. Amit akarunk érezni, átélni, azt akarjuk kiolvasni belőle, és ha az Isten szent lelke nem mozdít rajtunk valamit, akkor ezzel félre is vezetjük magunkat. Titkokat akarunk feszegetni. Olyan titkokat, amelyekre lehet, hogy az Isten nem is akart választ adni. És azokat a feszültségeket akarjuk a Szentírásból is feloldani, amelyek éltetik az egészet, amelyek lüktetést adnak neki. Igen, az Istennek van terve veled. És az Isten előre eltervezi azt, hogy min kell végig menjél. És mégis van mellette szabad akaratod. És mégis van döntésed, mert kell az is, hogy felelős legyél önmagadért. És az Isten ad olyan helyzeteket, ahol azt akarja látni, hogy te hogy döntesz. És igen, lehet, hogy az Isten kegyelemből tesz mindent. De megnézi a cselekedeteidet, akkor is. Pedig hányszor szembeállítjuk ezeket is. Kegyelemből üdvösség, cselekedetből üdvösség. Az egyik épp tesz érte valamit, a másik épp nem tesz érte semmit. És a kettő együtt igaz. És én el akarom választani, és tévejgünk, mert nem ismerjük az írásokat, hogy ez a feszültség direkt van benne. Azért, hogy amikor nem tudok tenni semmit, tudjak az Istenre hagyatkozni, mert ilyen nagy a kegyelme. És amikor tennem kell valamit, akkor ne lógassam a lábamat, hanem az Isten azt tudja mondani, hogy lépj már valamit, mutasd meg, hogy mi az, amiben hiszel, mi az, amihez ragaszkodsz. Ha valaki olvassa az evangéliumokat, nincs két egyforma történet, amiben ugyanaz lenne a gyógyulásnak a receptje, vagy az új életnek a receptje. Ettől élők Istene az Isten. És nem a holtaké. És nem egyszerű szabályrendszer ez az egész. A Szentlélek munkája, az Istennek az a különös titka, amelyel formál minket, vezet minket, az nem leírható. Az nem kérdések és válaszoknak a sorozata, hanem maga az élet, ahol én rászorulok az ő segítségére, ahol én megvallom azt, hogy néha semmit nem értek belőled, az sem, hogy mit akarsz tenni velem, máskor pedig olyan nagy hit támad bennünk, hogy azt mondjuk, hogy bárhova vezetsz, bármit csinálsz velem, én akkor is ott leszek melletted. Ez hétköznapi, ez olyan, ami életszerű. Amikor mindezeket Jézus elmondja, akkor azt mondja, hogy hát nem ismeritek az írásokat, de nem ismeritek az Isten hatalmát sem. És a tanítványok erre csodálkoznak rá Jézusban, az Istennek arra a hatalmára, ami újból és újból valami hihetetlenül meglepő dolgot művel. Hogy felállítja tényleg a nyomorultat, a nyomorékot, hogy lecsendesíti a tengert, hogy megelégíti az éhezőket, hogy kihívja a halottat a sírjából, ezek mind-mind ott vannak benne, és ti nem ismeritek az Isten hatalmát. Mert mindig csak azokat a logikai lépéseket tudjátok megtenni, amiket a saját gondolatotok végig tud járni. Márpedig az Isten egész más, mint mi vagyunk. És aki ezt nem tisztázza önmagában, hogy Isten nem én vagyok, és nem én vagyok Isten, hanem Isten valaki egészen más, sokkal több nálam, sokkal több készséggel, sokkal több gondolattal, sokkal több erővel. Úgyhogy mindaz, amit az Istennel kapcsolatban emberileg akarunk leírni, az valami nagyon gyarló hasonlítgatás. Jézus is egy hasonlatot használ, azt mondja, feltámadnak, ezek mind olyanok lesznek majd, mint az angyalok. Nem angyalok lesznek. Az angyalok egész más lények. Isten a maga udvartartásába rendelte őket, ki tudja, kik, mik és mit csinálnak. A lényeg az, hogy én nem angyal vagyok, én ember vagyok. És én a mennyországban is ember leszek. De olyan leszek, mint az angyalok. Akik az Isten közvetlen közelségébe a teljes örömmel élik a maga valójukat. És aztán persze az ember szeret belegondolni, hogy és akkor mi lesz ott? Megismerem a gyermekemet, megismerem a társamat, hogy lesz ott. Miért? Ezeknek a kapcsolatoknak nem vágyok a tökéletességére? Hát az lesz ott, amit én el se tudok képzelni, hogy Isten hogy tesz egy olyan egységet két ember közé, vagy több ember közé, amivel ő magához is vonja őket, de egybe is szerkeszti őket. Ott jó lesz. Ennyi. És utána azt mondja Jézus, hogy De hát ott volt az írásban. És ti, amire hivatkoztok, az le van írva világosan. Miért van az, hogy az Ószövetségben mindig így mutatkozik be Isten, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákob Istennek, Jákobnak az Istene vagyok? Hol vannak már ezek az emberek? Ezek az ősatyák már rég, 100 000 évvel ezelőtt elhunytak, és még Isten még mindig így mutatkozik be. És az alapigénk is ezt mondja, hogy hát ez azért van, mert Isten nem a voltak Istene, hanem az élőké. Ez nem azt jelenti, hogy nem azoké, akik már nincsenek közöttünk, hanem azoké, akik az életükben találkoztak vele, vele szövetségre léptek, és ebből kibontakozott egy gazdag élet. Valaki olyanoké, akik előtt kitárult az Istennek a hatalma. Ők élnek, ők most is élnek, mert ők engedelmeskedtek Istennek. Ábrahám elindult, és ment oda, hova Isten mutatta. És Istennel megküzdött Jákob, megharcolt vele, és utána azt mondta, hogy Uram, most te győztél, és én a tied vagyok, azt teszem, amit akarsz. És így volt Izsákkal is. Ők élnek, és éltek, és az életüknek a példája mutatta meg, hogy Isten mindig ott volt mellettük, vezette őket, vigyázta őket, őrizte őket. Jézusnak ez a kérdése. Tényleg azt gondolod, hogy minden ott dől el majd a halál után? Tényleg azt gondolod, hogy az Istennel való komoly kapcsolat a halálban kezdődik? Vagy az kezdődik az életben? Akarsz-e olyan társat, akivel boldog vagy? Akarsz-e egy olyan életet, aminek van értelme? Akarsz-e egy olyan világban élni, ahol az Isten dicsősége látható? Benned is, a másikon is, és ennek megvan az öröme, ami közel jön hozzá. Az élők Istene. Van egy 20. századi teológus, aki azt mondta, hogy az Isten az ő üdvösségét önmagába közel hozta. Így fogalmaz ő, hogy az üdvösség az Isten tökéletes jelenléte az életünkben. Ez az üdvösség. És ettől válik élővé a mi életünk is. A feszültségektől is, attól, hogy nem a válaszokban találjuk meg a megnyugvást vagy a békességünket, hanem éppen abban, hogy Istenben magában is állandó történés van. Istenben magában is állandóan igyekezett van, egy lüktetés, amivel kíséri az én életemet, hogy minden élethelyzetben benne lehessen. És ezt nem szabad megállítani. Ha valaki erre megállt parancsol, akkor Isten lesz valahol úgy az élete mellett egy külön valami, ami soha nem befolyásolja a dolgokat, nem ad vigasztalást, nem ad támogatást, nem ad eligazítást, semmit nem ad, csak úgy van. Az Isten a közösség miatt köt velünk szövetséget, hogy nekem legyen ő, és én lehessek neki. Amikor majd most elcsendesedünk és imádkozunk, gondoljuk át mi is, hogy vajon az Istennek ezt az egész más valóját sok-sok titkával együtt mernénk-e beletenni a saját életünkbe, és elfogadni azt, hogy ő az élőké, azoké, akik élettel teli kérdésekkel, élettel teli ragaszkodással, bizalommal szeretnének belekapcsolódni, vagy vele szövetséget kötni. Hajtsuk meg fejünket imádságra, és kérjük, hogy ebben legyen nekünk segítségünkre.